dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Ezen a mai vasárnapon különösképpen azt a igazságot, keresztény igazságot szeretnénk magunkban elmélyíteni, ami talán a mi mindennapi tapasztalatunkkal gyakorta ellenkezik. Hogyha bajban vagyunk, akkor az Isten is elhagy bennünket. Isten sohasem hagyja el az embert. Valamiképpen erre a hitre kellene eljutni. És hogyha Istennel összetartozunk, akkor van reményünk arra, hogy mindig az élet oldalán álljunk. Ezen a szent misén megint templomi gyűjtés lesz, mégpedig egy nagyon fontos célra, az izraeli keresztények megsegítésére. Annyit mindenképpen tudni kell, hogy Izrael körülbelül 7,5 millió lakosú, és keresztény 148 ezer van Izraelben. És sajnos egyre kevesebben. Akik keresztények, azok is elsősorban a palesztin területen élnek. Különösen a második intifáda utáni időben rohamosan csökken a számuk, részben menekülnek, részben pedig más okok miatt is egyre csökken a számuk. Az intifáda egyébként azt jelenti, hogy paritja harc. Ahogy Dávid a Góliáttal, paritjával küszködött, erre utal ez a sajátos fogalom. Csak egy-két adatot hadd mondjak a testvéreknek. Ugye az első intifáda az 1987-ben volt, a második 2000-ben, erről a 2000-esről hallunk sokszor a híradásokban is, és ezt követően 2991 lakás semmisült meg teljesen, 2870 lakás lakhatatlanná vált, és 735 termelő üzemet vertek szét. Ezen a helyen kellene az életnek folytatódni. Keresztény testvéreinket segítjük, az izraeli benszülötteket, benszülött keresztényeket segítjük ezzel a gyűjtéssel. Mindenképpen a szolidaritásunk kifejezése is a támogatáson túl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. a beteg Lázár, az ő testvérük volt. A két leánytestvér megüzente Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: menjünk el ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint oda mégy. Jézus ezt felelte: nem 12 órája van a nappalnak. Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát, de aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság. Ezt mondta, azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de én megyek és fölkeltem. A tanítványok így szóltak: Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá. Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt a tanítvány társaihoz: menjünk és halljunk meg mi is vele együtt. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumnyira, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: Uram, tudom, hogy föltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mind az, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. E szavak után elment és hívta testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: megjött a Mester, és hív téged. Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak, és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábához: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: hova temettétek? Azok így szóltak: jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon. Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki: mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki. A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekelt leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet a fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok fel, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Egy olyan kérdéssel szembesülünk ezen a mai napon, amely mindegyikünk számára központi kérdés. Van-e élet a halálon túl? A halálé-e az utolsó szó, avagy az életé? Egy biztos, hogy a kereszténységünk olyan kérdése a feltámadás, amely bizony igen próbára tesz bennünket. A leghihetetlenebb kérdés a feltámadás kérdése a számunkra. Ugyanakkor, amikor az apostolok hirdetik Jézus föltámadását, akkor így fogalmazzák meg az üzenetük lényegét. Ha Krisztus föl nem támadt, hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek. Valamiképpen nekünk a lelkünkben kellene kibékíteni ezt a nagyon súlyos kérdést. Mi talán sokkal nehezebb helyzetben vagyunk ezzel kapcsolatban, mint a régen élt emberek, mert ma mi minden jelenséget természettudományos módon próbálunk vizsgálni és bizonyítani, vagy talán inkább így mondom, bizonygatni. Sajátos, itt két halálról van szó ebben a mai bibliai üzenetben, egy népnek a haláláról, és egyetlen embernek a haláláról. Egy népnek a haláláról, amely fogságban van, a zsidóság a babiloni fogságban szenved, ahogy hallottuk az olvasmányból, elveszítették a hitüket, az életbe vetett hitüket, az életkedvüket, a jövőbe vetett reményüket. A sírban tudják magukat. És nem segít az Isten. És egy embernek a haláláról van szó, Lázárnak a haláláról, aki pedig Jézus szeretetében élt mindennapjaiban, de meghalt. Hol volt a barátja? Kedves testvérek, azt gondolom, akkor, amikor mi ezzel a kérdéssel foglalkozunk, valamit mindenképpen tisztázni kell. Itt most Lázár halálát és föltámasztását, és Jézus halálát és feltámasztását kell egymás mellé állítani. Jézus Lázárt ebbe a világba hívja vissza, az Atya, aki föltámasztja Jézust, nem ebbe a világba jön vissza. Egy másik világban, még akkor is, hogyha az apostolok találkoztak vele. Vagy talán így is mondhatnám, egy másfajta testben. Így mondják ezt a teológusok és a gondolkodók, hogy szellemi testben jelenik meg Jézus ebben a világban újra. Amire még érdemes odafigyelni. Azt hallottuk, hogy milyen sokan voltak itt ennél a testvérpárnál, milyen sokan siratták velük együtt Lázárt, és még Jézus is könnyekre fakadt, és elgondolkodtató. Akkor, amikor Jézus visszahívja Lázárt ebbe az életbe, akkor ez a jelenség, ez, ha lehet így mondani, nem támaszt hitet az emberekben. Azokban az emberekben, akik itt megrendülten állnak, bizonyára ez egy tekintélyes testvérpár volt, sokan szerethették őket, és már túl vannak az első mély gyásznapokon, hiszen a zsidóknál az első három nap a mély gyásznak a napja, a következő három nap a kevésbé mély gyásznak a napja, és aztán következik 30 nap, ami a gyász idő. Ami elgondolkodtató, ugyanakkor Jézus föltámadása, akit az Atya támasztott föl, talán erre is jó gondolni és tudatosítani magunkban, hiszen húsvétra készülünk, Jézus nem föltámadt, hanem az Atya föltámasztotta. Nem a maga erejéből támad fel Jézus, hanem az Isten nyúl utána. Avagy így is mondhatnám, az Isten tartja a kezében, és ad neki életet. Ez a feltámasztás viszont hitet kelt. Hitet támaszt az apostolokban, és aztán majd ez a hit elmélyül akkor, amikor megkapják a lelket, és ez a hit tart ki századok óta a keresztény közösségekben, és ez a hit hordozza a keresztény közösségeket, ami azt jelenti, hogy mégiscsak az Isten az erősebb, mégiscsak az élet hatalmasabb, mint a halál, és az egész keresztény történet, a kereszténység egész története erről az új életről szól, amit az Isten adott Jézusnak, és amit az Isten ad mindegyikünknek, ha vele kapcsolatba kerülünk. Körülbelül az, amit itt hallottunk, így összegezhető. És akkor most egy más szempontból próbáljuk ezt a kettős halált szemügyre venni. Ebben a történetben van egy szó, ami többször is szerepel, és a halállal kapcsolatosan azt gondolom, nem véletlenül használtatik ez a szó, csak nem biztos, hogy mi arra gondolunk, aminek ez a jelentése, hogy ki hívja, Jézus kihívja Lázárt a halálból, vagy annak a másik halott történetnek az esetében, amikor egy nemzet hal meg, akkor az Isten kihívja őket ebből az állapotukból, a halál állapotából. És ez a szó, ez a kihívás, azt hiszem, hogy egy jövevény szóval sokkal jobban kifejeződik a számunkra, provokál. Ez az evangéliumi történet provokál bennünket. Provokál bennünket, akik úgy gondolkodunk, ahogy, akiknek olyan a hite, amilyen, és ez a szó, ami mondom, jövevény szóként szinte úgy él, mint egy magyar szó, ez azt jelenti, hogy provokare. Kihívni. Kihív bennünket ez a mai evangéliumi történet egy nagyon is emberi gondolkodásunkból, és segíteni akar bennünket abban, hogy úgy tudjunk gondolkodni, ahogy az Isten gondolkodik az életről, ahogy Jézus gondolkodik az életről, amely életben sajnos jelen van a halál. De a kérdés az, hogy mi eljutunk-e odáig, hogy mindezek ellenére az Istennel szövetkezve éljünk. A zsidók, és akkor most nézzük ezt a nemzet halált, számtalan nemzet halál volt már, vagy hatalmas tömegsírok voltak már az emberiség történetében, háborúk során. Aztán különböző járványok következtében. Ez a nemzet, a zsidóság Babilonban van, és az Isten nagyon, nagyon kifejező módon vezeti őket arra rá, hogy velük van. Nem hagyja őket a sírban. Elküldi hozzájuk Ezekiel prófétát. 539-ben vagyunk Jézus előtt. És nem olvastuk most föl az olvasmányban a folytatást. Egy látomás van, a csontmezők látomása. És azt halljuk ebben a nagyon kifejező történetben, hogy megelevenednek ezek a csontok, az Isten lelke eleveníti meg őket. És az ószövetségi történet arra az isteni lélekre utal, amely isteni lélek a teremtéskor életet teremt, amely az élettelen anyagból életet hoz elő. A zsidók számára egyértelmű és világos volt Ezekiel útja hozzájuk, és Ezekiel bátorítása, profétálása egyértelművé tette őket, hogy az Isten kimenti ebből a halálból, ebből a sírból őket. A zsidók egyébként a húsvétra készületükkor ezt a történetet külön átelmélkedik, mint egy lelkileg fölkészülve arra, hogy még jobban megértsék, hogy mit tett értük és velük az Isten, amikor az egyiptomi rabságból szintén kimentette őket. A másik halott Lázár. És mit hallunk a történetben? Most nem akarom a részleteket sorolni. Itt van Jézus. A párbeszéd Mártának meg Máriának a megjegyzései egyértelműek, de van egy fordulat. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Testvérek, ez a döntő fordulat. Legyőzhet bennünket a világ, megnyomoríthat bennünket a betegség, de ha Istennel vagyunk, ha el tudjuk hinni, hogy minden helyzetben az Isten velünk van, akkor mindezek fölé tudunk emelkedni. És igazából ez az ember hatalmas lehetősége. Provokál bennünket az írás, és provokál bennünket Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. És igazából azt akarja ezzel nekünk üzenni a Szentírás, és azt tudatosítja Jézus minden emberben, hogy aki vele szövetségben van, az az élettel szövetkezik. A betegségek, a tragédiák, a halál elszomorítanak bennünket, sírunk és jajgatunk, de Ha Jézushoz tartozik az ember, akkor nem ez a legerősebb élmény, ha lehet ezt élménynek mondani, nem ez a legerősebb tapasztalat ebben az életben, hanem sokkal inkább az, amire képesek vagyunk Jézussal szövetkezve. Szolgálni tudjuk az életet. Mi magunk élünk, és azáltal él körülöttünk a világ, hogy Jézus lelke éltet bennünket. A Jézus lelke határozza meg a gondolkodásunkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, és akkor ez azt jelenti, hogy magunk körül, mindenütt, ahol a halál előszelével találkozunk, a szegényekben, az elhagyatottakban, a kicsinyekben, a nyomorultakban, a betegekben, akkor ezek között, az emberek között úgy tudunk járni, mint az élet hírnökei. Testvérek, biztos, hogy az ember számára a feltámadás kérdése a legproblematikusabb tanítása a kereszténységnek, de ez az igazi üzenete, hogy megújulunk-e nap mint nap Isten erejében, megújul-e általunk a világ, az a világ, amely igen sokszor azt a képet mutatja nekünk, hogy elfogyott az élet ereje, eltűnt az életkedve, nincs jövőbe vetett hite, ezt itt a mi országunkban különösképpen is fájdalmasan tapasztaljuk, bár azért arra gondoljunk, ezt szugerálják nekünk, hogy ilyen a mi helyzetünk. Mikor ezeket mondják, hogy nálunk Magyarországon itt, mi, ugyan kérem, semmi se más, mint másutt. Csak valamit mindenképpen ránk akarnak erőltetni. És úgy gondolom, hogy különösen ebben a helyzetben, az emberiség halál helyzetében rendkívül fontos az, hogy halljuk-e a proféták szavát, akik hozzák az üzenetet, azt az üzenetet, hogy az Isten lelke meg tud eleveníteni bennünket. Csak az Isten lelke, talán mondhatom így is, képes föltámasztani az embereket, a társadalmakat, a nemzeteket, az emberiséget. Egyre inkább kiábrándultan tapasztaljuk, hogy úgy látszik, hogy az evilági proféták, legyenek azok pártvezérek, legyenek akármilyen politikusok, erre nem képesek. Egyszerűen azért nem, mert semmi közük nincs ahhoz az eszmeiséghez, amely az életet szolgálja. Akár azt is mondhatnám, hogy ebben a globalizált világban a krisztusi globalizáció az egyetlen megoldás. A világ globalizálódott, ha tetszik, ha nem. Ebben egyetlen erő tud úgy megjelenni ebben a helyzetben, ami életet jelenthet. Ez a keresztény üzenet. Ezen a mai szentmisén. Mi mindannyian, akik egy olyan világban élünk, amely a halált száműzi a mindennapjainkból, intenzív kórházi osztályokra elsősorban, ez a halál mindig közeledik felénk, és egyszer mindegyikünkhöz elérkezik. Jó, ha addig, amik végérvényesen meg nem érkezik, nem feledkezünk meg arról, hogy naponta üzenget ez a halál, de ha Istenhez tartozunk, akkor naponta, minden nap az élet oldalán állunk. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves Franciska, ma ünnepli a névnapját? Igen? Arra gondoltam reggel, amikor felébredtem, hogy magáért imádkozunk most ezt a mi atyánkot. Azért imádkozzuk, hogy azt a nagyon nehéz szolgálatát, amit csak ön tud meg én, amit végez, ahhoz mindig elegendő erővel tudjon hozzáállni. És Isten segítse. Ó, hát nagyszerű. Hát akkor te meg nőj föl Isten segítségével is, és legyél felnőtt korodban is olyan jó, mint amilyen most vagy. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Kedves testvérek, ahogy a Szent Mise elején mondottam, a szentföldi keresztények megsegítésére fordítjuk ezt a mai persegyűjtést. Jövő vasárnap már virágvasárnap van. A Szent Misét ezen a napon mindig itt a templom mögött, kint a szabadban kezdjük, és visszaemlékezünk a virágvasárnapi körmenettel Jézus jeruzsálemi bevonulására. Tehát ott kint gyülekezünk, és jó lenne, ha mindenki hozna a kezében valami kis virágzó ágacskát. Elég korán jött a tavasz, most már aranyesőből annyi van, több, mint az esőből, abból egy kicsit több kellene. Pénteken lesz az utolsó keresztúti ájtatosság itt a kápolnában. Szombaton pedig rendhagyó módon lesz a Szent József ünnepe. Itt összezsúfolódik minden, a nagy héten nem lehet ünnepelni egyes szenteket, ezért jövő szombaton ünnepli az egyház, köszönti Szent Józsefet. Azt hiszem, hogy ezek voltak a legfontosabb hirdetések mára. Először úgy gondoltam, hogy érted, imádkozunk, Zoli, ezen a mai szentmisén, de tegnap egy egész misét mondtam, érted, úgyhogy azt gondoltam, azért ne halmozzuk a kegyelmi javakat, úgyhogy Isten éltessen, nagyon szívesen, sokat gondolok rád, és sok-sok Zoltánra, akik azért az ismeretségi körünkben vannak, itt is van egy, kettő, három, de ővelük már elintéztem lelki síkon ezt a köszöntést. Tegnap volt Istenes Szent János atyánknak az ünnepe, itt a kápolnában tegnap előtt pénteken ünnepeltük, hogy a kórházi dolgozók közül egyre többen érezzenek rá, hogy mit jelent Istenes Szent János közösségéhez tartozni. Hát, reménykedünk. Körülbelül ennyi az igazság. Azért tartjuk ezt nagyon fontosnak, mert meggyőződésem, hogy ebben az országban igen nagy szüksége van a betegápolásnak arra a szemléletére, amit az irgalmas rend képvisel, ami egyszerűen ezt jelenti. Amit úgy szólamokban hallunk, bár visszafogottan, hogy a középpontban mindig a beteg van. Szeretnénk mi ezt megjeleníteni a kórházi szolgálatainkban, és próbáljuk rávenni a dolgozóinkat is, hogy nőjenek föl ehhez a feladathoz, illetve ehhez a szemlélethez, mert ha igazán el tudják sajátítani Istenes Szent János szellemiségét és az irgalmas rend lelkületét, akkor ezzel a kórházzal senki se tud versenyezni. Gazdagabbak lesznek, szebb kórházak lesznek, de kérem a testvéreket is, hogy sokat imádkozzanak azért is, hogy a mi szerzetesi közösségünk is gyarapodjon, mert és hát olyan tagokkal gyarapodjon, akik világítanak, mert nem a létszám számít, hanem a lélek. Nagyon reménykedünk azért a létszám növekedésében, és ennek a két nagy léleknek, aki már itt van velünk, akik hazajöttek, a szerepük méltó betöltésében, és én is hozzájuk tartozom. Tehát vagyunk már azért itthon hárman, illetve még Pécsen is van testvérünk, tehát valami azért elkezdődik. Szentföldi keresztények, valamit kell mondanom, Teréz anya, nem. Úgy nézett rám, azt hittem, hogy mondani kell, mert ő a szent lélek az én számomra, mindig ő súg, hogy mi a teendő. Nagyon örülök, hogy professzor úr, Major Balázs ott az üveg mögül hallgatott. Kedves Balázs, nagyon, nagyon jó, hogy itt vagy. Ő azokon a keleti tájakon tevékenykedik, és maximál... Gyere már ide, Balázs, gyere. Egy szót legalább mondasz. Isten hozott. Mindörökké. Ő Szíriában ás. Mégpedig keresztény emlékek jönnek elő az ásó nyomán, és ezeknek magyar vonatkozása is van, ahol éppen ő dolgozik, ő tevékenykedik. Január közepén Izraelben voltam, és a Jordán folyónál a szíriai pátriárka mondta az ünnepi szentmisét a szabadban. Tehát ő Szíriában ás, és a szírek nagyon szeretnek minket, magyarokat. Érdekes. Másút mindenütt szeretnek bennünket, csak mintha itthon nem szeretnének minket. Hogy van ez? Nehogy valami fals dolog alakuljon ki. Egy szót mondjál az itt lévőknek erről a munkáról. Hangosan, hogy hallják, mint a katedrán.
Szóval hát abban a kegyelemben van részünk, hogy kis csapatommal együtt Szíriában ásatunk, ami azért lényeges, mert a mai Szíria az hozzátartozott ugye a történelmi Szíriához, ami a kereszténység bölcsője volt, és nem csak emlékei vannak a keresztényeknek ott, hanem a mai tehát a mai népesség között is nagyon ott vannak a keresztények. Itt fölhívnám a figyelmet, hogy az arab világban nem csak muszlimok élnek, csak Szíriában 10%, a mai Szíriában 10% a keresztények aránya, ami több mint 2 millió embert jelent. És ami az érdekessége ennek a vidéknek, hogy úgy is mondhatnám, hogy olyan, mint egy szabadtéri egyház történeti múzeum, mert Damaszkusz búvárosában van 13 különböző keleti keresztény felekezetnek a temploma, és ezeknek egy jó része olyan, hogy tényleg a legősibb nyelven és módon mondják az ősi liturgiát. Tehát az ember úgy érzi, hogy visszakerült azokra a helyekre, amik így emlékekben is megvannak, tehát a mai napig áll az a kapu, ami látta Sault bejönni Damaszkusz városába, augusztus korában alapították, és a mai napig áll Ananiásnak a lakóháza, ahol befogadták Sault, ahol megkeresztelték és visszanyerte a látását, és élnek azok a keresztények, akik hát a családjaikat nagyon egyszerűen vissza tudják vezetni az iszlám előtti korokra, tehát az új keresztény időkre, mert ugye a muszlimnak bárki átérhetett, de visszatérési mód nem volt, és ők megtartották a hitüket, sokkal rosszabb körülmények között sokszor, mint mi itthon, és a mai napig büszkén őrzik, úgyhogy hát azért is jó itt dolgozni, mert példát lehet venni, róluk élő példát.
Köszönjük szépen, Balázs. Mi pedig maximálisan segítjük ezt a munkát. Én szívügyemnek tartom, és próbálunk különböző szponzorokat szerezni, akik az ő munkájukat elősegítik, és ebben a közös akcióban a lelkünk egyre inkább összeér. Köszönöm szépen, Balázs. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon érdekes ez a keleti világ. Számomra is nagy élmény volt a szír pátriárkával a találkozás, igazi üzenet. Van itt egy másik nagy ember is, aki szintén ebből a keleti világból hozza nekünk a jó híreket, Dávid Géza professzor úr, de most arra már nincs időnk, hogy ő is megszólaljon. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében!